Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, dr. Téglás Péter, köszöntelek.
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai témánk? Mit hoztál nekünk? Történelmet, könyvet, filmet?
Filmet hoztam, amely szintén rendkívül drámai tartalommal rendelkezik, azonban köznapi emberekről van szó, nem politikusokról van szó. A filmnek az a címe, hogy Lily, mint női név. Magyar, ausztrál és kanadai koprodukcióban készült filmről van szó, amelyet 2019. október 17-én mutattak be Magyarországon, tehát egy friss filmről van szó, és mindjárt gyorsan hozzáteszem, hogy a Cinego filmcsatornán érhető el, illetőleg most már a Netflix is bemutatta, már eddig is vannak különböző fesztiválokon sikerei, és én a magam ízlése és értékítélete szerint azt tudnám mondani, hogy ez egy páratlanul érdekes dokumentumfilm, amelynek egyetlen mozzanatát sem az írói fantázia szülte, minden úgy történt, ahogy azt a szereplők mesélik, vagy legalábbis hiszik, hogy úgy történtek. Ezek a történelmi események is kérdezted, hogy történelmről van-e szó. Természetesen történelmről van szó. Ezeknek az embereknek az életútjáról van szó. Egy családnak az életútjáról van szó. Gárdonyi Liliről van szó, ez a neve. Nem hinném egyébként, hogy ő egy közismert ember. Ausztráliában él, 1956-ban emigrált Ausztráliába, és hát Ausztráliában, a magyar kolóniában tevékenykedik, aktív szerkesztője, riportere volt az ottani magyar nyelvű nemzetiségi adásnak Ausztráliában. Hát ugye az ő visszaemlékezése azzal kezdődik, hogy mi történt 1956-ban Magyarországon, és abban ő neki milyen szerepe volt. Na most mielőtt azonban erre rátérnénk, nagyon szeretném bemutatni a filmnek a rendezőjét, akit Hegedűs Péternek hívnak, akinek már eddig is vannak nemzetközi sikerei különböző dokumentumfilmekkel kapcsolatban, de egy érdekessége az ő családjának, hogy ő nem más, mint Hegedűs András unokája. Hegedűs András 1955-től 1956. október 23-áig volt Magyarország miniszterelnöke, virtigli sztálinista, és talán nem is Magyarország miniszterelnöke, hanem Rákosi miniszterelnöke, talán így helyes, hogyha fogalmazok, Nagy Imre megbuktatása után ő került a miniszterelnöki székbe. De tegyük hozzá rögtön, hogy ő azon nagyon kevesek közé tartozik, aki később a 60-as években szembe került a saját korábbi énjével, szembefordult ezzel, ő egyébként aztán az ellenzékiek, a kádári ellenzékiek táborába kötött ki, kitűnő szociológus lett, egyébként tudományos munkái is voltak, és aztán 1999-ben halt meg. Magának, a nagyapának az életútjáról Gárdonyi Péter szintén készített egy dokumentumfilmet, egy érdekes dokumentumfilmet. De most a Liliről van szó. Lili 1956-ról beszél, arról beszél, hogy a komlói szénbányászati trösznél valami jelentéktelen állásban dolgozott, és mikor hallotta a budapesti eseményeket októberben, akkor egyszerűen fogta magát, felszaladt Budapestre, és hát ott valamiben részt vett, de hogy miben vett részt? Ez az ő visszaemlékezéseiből, vagy lányának visszaemlékezéseiből sem derül ki. Ez azért furcsa. Rögtön a kezdet-kezdetén, hogy látjuk a filmet, hogy állítja magáról, hogy amikor elbukott a forradalom, ő neki azonnal menekülnie kellett, annyira csapott papot hátrahagyva menekülnie kellett, hogy a 2 éves lányát sorsára hagyta. Argentinába is, aztán onnan Ausztráliába, hát emigrált. Hát ennél Magyarországnál távolabbi pontra már nem nagyon lehetett volna menni, hát Ausztráliába aztán megállapodott, és az ezt követő életét befolyásolta az a mélységes lelkismert furdalás, ellentmondás, hogy elhagyta a lányát. Egyébként a lányt a hozzátartozók nevelték föl, és 2016-ban a 60 éves évfordulóra az Ausztráliában született lányával, Eddivel, Edittel ebben az időszakban, és egyébként kifejezetten ennek a rendkívüli intelligens és érzékeny nőnek, mármint az ausztráliai lánynak az ösztönzésére hazatértek. Hát az indok az volt, hogy a 60 éves évfordulóra tértek haza, de változatlanul nem tudom, hogy ő neki milyen szerepe volt a forradalomban, amit annyira hangsúlyozni kellett. Én szerintem semmilyen szerepe nem volt. Ő nem a megtorlás elől menekült, hanem a lánya elől menekült. 10 éves volt, amikor egy házasságon kívüli kapcsolatból született ez a gyermek, akivel szerintem nem tudott mit kezdeni.
Innen fogjuk folytatni a történetet, egy valódi történetről van szó, 2019-es filmről, Lili címmel. A történet rendkívül érdekes, ezt már sokszor beszélgettük, hogy az élet mindig a legjobb forgatókönyvíró. Dr. Téglás Péter rovatát hamarosan folytatjuk zene után, maradjanak velünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai film ismertetőt Dr. Téglás Péterrel, a film címe Lili. 2019-es magyar filmről van szó, amely már azért gyűlti a díjakat, ahogy hallottuk. És hát egy nagyon érdekes résznél járunk, a főhősnő Gárdonyi Lili ugye Ausztráliába menekül 1956-ban. Ő úgy emlékszik, hogy muszáj volt a megtorlás miatt, a valóság inkább arra utal, hogy a 10 évesen megszületett 2 éves kislányával nem tudott mit kezdeni. Milyen érdekes is, és magam is tapasztaltam, és talán sokan, hogy az emlékezetünk az mindig egy picit úgy működik, hogy ez nekünk jó legyen.
Ez egész pontosan így van ebben az esetben is. Tehát visszatérnek, és a dolog érdekessége, hogy őket Magyarországon az unoka, tehát nem a kis Lili, az elhagyott kis Lili, hanem az ő lánya, a kislilinek a lánya, a Judit nevezetű lánya fogadja, aki egy csodálatos családi körben él, egy remek férjel, egy éves gyermekkel, egy csodaszép, egy éves, hát olyan gyönyörű az a gyerek, hogy majd megeszik. Ő hozzá költöznek be, és nagyon intim és nagyon kellemes, meleg családi kapcsolatban tartózkodnak mindaddig, amíg Magyarországon vannak, és hát ugye a beszélgetésbe bekapcsolódik az unoka, tehát az öreg Lilinek az unokája, a Lilinek a lánya bekapcsolódik, aki egyébként tanult nő, nagyon intelligens nő, nagyon-nagyon szép és válogatott szavakkal tudja a saját kálváriáját elmesélni. A lényege az, hogy az elhagyott Lilinek életében egy nagy szerencséje van, mert egy olyan férfire akad, aki szereti őt, aki összeházasodott vele, akinek 2 gyermeket szül, és hát ugye ilyen az élet, hogy egy közlekedési balesetben a férj és az egyik lány meghalt. Na most ez olyan mértékben tette érzelmileg is sivárrá a kis Lilit, hogy az életben maradott lányt, ezt a Juditot fölnevelte, de távolságtartással nem tudta azt az intim és érzelem teljes hangulatot, légkört megteremteni, mint amit korábban a férjével való együttélés időszakában tanúsított. Olyannyira nem, hogy amikor a Judit leérettségizett és vitte az egyetemi papírt, hogy fölvették az egyetemre, közölte vele, hogy ő vele szemben a szülői kötelezettségei megszűntek, és legyen szíves, 1 órán belül pakoljon el otthonról, és menjen el, mondja a lányának. Hát ez egy hihetetlen drámai momentuma egyébként ennek a filmnek, és hát amilyen visszafogottan ezt egyébként Judit elmeséli, még úgy is nehéz ezt földolgozni. Természetesen elköltözik, egyébként aztán azt követően köt ő is egy nagyon-nagyon szerencsés házasságot. Ugye az Ausztráliából hazatért öreg Lilli és az ő ausztráliai lánya nem tud ebbe belenyugodni, hogy akkor a kis Lilli, ugye, aki az ausztráliai lánynak a féltestvére, ennyire kiszakította magát az ő életükből. Fogja magát Budapesten fölül a repülőgépre, és kiutazik Kanadába, mert tudnélik a kis Lili nem csak, hogy a lányát üldözte el otthonról, vagy üzte el otthonról, hanem néhány év múlva fogta magát, és emigrált Kanadába. Valamiféle kapcsolat megmaradt, tehát azért tudták, hogy hol keressék a Lilit, az Edit utána ment, találkoztak, nagyon-nagyon nehéz beszélgetés volt. A Lili egyébként nem is járult hozzá, hogy őt filmezzék, maga a beszélgetés feszültségét, ez aztán fokozza, hogy az ő oldalán van egy sötét folt, viszont látjuk Editet, a hangja behallatszik a fölvételbe. Nagyon visszafogottan, de nagyon szemrehányóan beszél az anyjáról. Mert aztán persze megtudjuk azt is, hogy a 60-as évek elején azért az anyja megpróbált család egyesítési program keretében a lányához hozzájutni, és hát én egyébként tudom, tehát a saját családomból is tudom, hogy ebben az időszakban ezek a dolgok működtek. Tehát ugye azért a Kádár kormány próbálta a világgal elfogadtatni magát, és ebben az esetben is engedett, és engedte volna, hogy Lili kitelepüljön Ausztráliába, hát az a nagyon normális feltétel támasztott, hogy legyen szes az anya, jöjjön haza, fogja meg a lányát, és vigye ki. Na most a Lili azt mondta, hogy ő viszont nem mer hazajönni, mert lehet, hogy börtönbe zárják. De hát én megint mondom, hogy miért zárnák börtönbe? Tehát föl sem merült, hogy ő olyan cselekményt követett el, amit az egyébként nagyon részrehajló kádári igazságszolgáltatás még ebben a részrehajlásában is az ő terhére tudott volna róni.
Kicsit mondva csináltnak tűnik ismét.
Abszolút mondva csinált dolog. Na aztán nem is beszélve arról, hogy kiderül, ennek a beszélgetésnek során kiderül, hogy a Lili aztán a későbbiekben az állítólagos félelmei ellenére elég rendszeresen hazalátogatott Magyarországra. És már sikerült is neki egy, maximum egy egész órát szentelni arra, hogy a lányával találkozzon és beszélgessen.
Innen fogjuk folytatni a történetet. Tartsanak velünk, dr. Téglás Péter ajánló rovatát hamarosan folytatjuk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péter filmajánló rovatát, melynek témája egy 2019-es magyar film, Lili címmel, Gárdonyi Lili élete. Bennem az a kérdés vetődött fel, hogy az eredeti szereplők egy kivétellel vállalják ezeket a történeteket?
Igen, vállalják a történeteket is. Annak ellenére, hogy ő nekik hát nyilvánvaló, hogy a színészetben semmiféle gyakorlatuk nincs, nagyon szépen szerepelnek, szépen fogalmaznak, és önuralommal beszélnek, mert hát azért néha nagyon nehéz ezekről a dolgokról beszélni. Na most ugye Kanadából hazatér az ausztráliai lány, és hát ő persze próbál optimistán nyilatkozni a Lilivel való találkozásról, tehát az anya nagyon jól érzi, hogy az ő lánya nem akarja a kapcsolatot helyreállítani. Immel ámmal küld egy videóüzenetet, talán valami ajándékot is küld az unoka húgának, hogy ugye életében nem látott, és hát végtelen elszomorítja az öreg asszonyt, tehát ugye 81 éves az öreg Lili ebben az időszakban, és kérem szépen utána következik a filmnek az a része, ami hát ugye a kiskunhalasiak számára különösen fontos. Kiderül, hogy Gárdonyi Lili kiskunhalasi. Beülnek az autóba a lányával, és leutaznak Kiskunhalasra. Hát nagyon furcsa érzés látni a filmbe a postát, ugye volt munkahelyemnek a sarkát, és azt, hogy hát ezt a szegény öregasszony még tetejében teljesen szabálytalanul átvonszolja a lányaut, nem a gyalog át kellőn, hanem ahol ugye Kossuth utcába kanyarodunk be, és hát ugye meglehetősen nagy a forgalom, hát ez egy ilyen kicsit komikus része a dolognak. Azért mennek át a túloldalra, ugye innen a Telekom székháza a túloldalra, hogy bemutassa, hogy ebbe a piros iskolába ő ide járt. Tehát itt végezte az általános iskolai vagy elemi iskolai tanulmányait. Aztán visszamennek a túloldalra, ugye ahol van az a szép társasház, hát az én korosztályom nagyon jól emlékszik arra, hogy ott a Halasi fő utcán valamikor egyemeletes házak voltak, amelyekben üzletek voltak, és megmutatja körülbelül azt a helyet, ahol az ő édesapjának volt egy óra üzlete. Na most óra ékszerről beszél, itt egy kicsit olyan furcsa érzése támad az embernek, hogy most akiről rögtön az elején tisztázza, hogy az ő apja egy lump volt, ellentétben az anyjával, aki egy csodálatos asszony volt, hogy ugye kié lehetett az az óraüzlet. Hát ugye ez azért ebben az időszakban meglehetősen a zsidó kereskedőknek és hozzáértőknek volt a profilja. Nem derül ki a filmből, az kiderül, hogy a kedves papa nyilas volt. Sőt, a nyilas párton belül valamilyen vezető tisztséget is töltött be. Van egy érzésem, de nagyon hangsúlyozom, hogy ez csak az én érzésem, hogy ezek ugye a zsidó törvények következtében kiigényelt zsidó vagyon lehetett ez az üzlet, de még egyszer hangsúlyozom, ennek a filmben nincs, tehát erről nem beszélnek. Arról viszont igen, és hát ez aztán abszolút módon a drámai csúcspontja a filmnek, hogy 1944. október 11-én mindenki úgy gondolja a városban, hogy na most már innen aztán menekülni kell, mert az oroszok már Szabadkát is elfoglalták. És hát ugye nyilván azok fogják menekülőre, akiknek erre azért különösen jó okuk van, és a Lili édesapjának, a Gárdonyi úrnak erre nyilas mi volt, amiatt föltehetően nagy szüksége is van. Na most, hogyha még egyszer megismétlem ezt a dátumot, hogy 1944. október 11-e, akkor a város történetében jártas személyek azonnal tudják, hogy olyan rettenetes és borzalmas szörnyűség történt a városba, amely még a korabeli második világháborús szörnyűségek mellett is egészen döbbenetes. Délben, október 11-én délben Szabadkáról ugye özönlenek vissza a menekültek, egy olyan vonatszerelvény, amely munkaszolgálatos fiatal embereket szállít, ugye korábban ott dolgoztatták őket, és beáll egy SS-szerelvény is, akik délvidéki svábok, tegyük hozzá, ugye a németek védelmére, hogy hát úgy voltak ezek SS-ek, hogy nem anyaországbeliek voltak, hanem délvidéki svábok, akik mai napig kitudhatatlan okból nagy hatású tűzfegyverekkel rátámadtak a munkaszolgálatosokra, és ezeket a fegyvertelen, szerencsétlen fiatal embereket lemészárolták. 194 ember veszítette az életét. Ugye ennek a rettenetes történetnek a feldolgozója és a könyvírója Végső István barátom, aki hát egyébként rendkívül jól megírt és dokumentált tanulmányt tett közre ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Hát iszonyatos káosz volt, egyébként a történet valamennyi eleme egyszerűen ma már megállapíthatatlan, de az viszont biztos, hogy ez egy olyan szörnyűség, amelyel csak egyetlen vigaszunk van, és tényleg egyetlen vigaszunk van, hogy magának a városnak, a város lakosságának ehhez semmi köze nem volt. Néhány vasutas, aki hát ugye nyilas érzelmű volt, az ottan segített ott az SS katonáknak, és a későbbi felelősségre vonásokban is csak ők szerepeltek, a segítők szerepeltek, mert hát az SS-ek ugye azok eltűntek a világban, és hát egyébként is mondjuk azért a népbíráskodás és a körülbelül igazságszolgáltatás enyhén szólva nem állt a helyzet magaslatán, egyébként összesen 4 pert bonyolítottak le a Végső István tanulmánya szerint. Na most a kis Lili, aki délidőben ugye már fölszállt arra a szerelvényre, amelyet a korabeli rendőrkapitány biztosított a Gárdonyi családnak, hogy ők is el tudjanak menekülni, és az édesanyja megkéri a kislányt, a 9 éves kislányt, hogy ezzel a vizes kannával menjél már el oda csaphoz, és létszes hozzál vizet, mert azt elfelejtettünk biztosítani magunk számára, és a lövöldözés akkor tör ki, legalábbis a Lili visszaemlékezése szerint, amikor ő éppen engedi a vizet a vizes kannába. Na most ő ugye 81 éves korában, hát borzalmasan emlékszik, hát ez szörnyű, amire visszaemlékezik, hát olyan dolgokról is beszél, amit érzésem szerint teljesen biztos, hogy nem látott, vagy hallotta valakitől, vagy ő is olvasta Végső Istvánnak ezt a könyvét, teljesen biztos, hogy nem látta, de hogy valamilyen élménye ezzel a szörnyűséggel kapcsolatban van, ez vitathatatlan, amely aztán meghatározta a későbbi életét is. Meghatározta azt, hogy egy borzasztó zavaros emlékkép arról, hogy az édesapja, aki ott ténfereg a vonatszerelvény körül, az ő édesapja lábát elkapta egy zsidó fiatalember, aki kiszabadult a vagomból, és akkor ott valami birkózás alakult ki, és akkor egy SS katona odament az édesapja segítségére, és a puskatussal agyonverte ezt a fiatalembert. Na most ugye ennek aztán az a következménye, hogy a Gárdonyi családját elhagyva elmenekül, évek múlva kerül csak elő, és én szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy aktív részese volt egyébként ennek a szörnyű eseménynek, azért körözik. Évek múlva került elő, egyébként aztán el is ítélték, büntetőjogilag teljesen értelmezhetetlen módon, mert 3 év börtönbüntetést kapott. Ezt megelőzően azonban mind őt, mind az érdeklődni a rendőrkapitányságra bemenő feleségét és leányát félholtra verték, mert ebben az időben Kiskunlasnak egy olyan személy volt a rendőrkapitánya, aki maga is munkaszolgálatosként fönn volt ezen a szerelvényen, és túlélte a kegyetlenkedést, és akkor hát ő úgy gondolta, hogy most már itt az ideje, hogy aztán ő is kegyetlenkedjen. Egyébként annyira, ezt Végső István barátomtól tudom, hogy a korabeli belügyi vezetés leváltotta, mert tűrhetetlen volt, amit művel. Az édesanyja egyébként nem sokkal később, Lili édesanyja meg is hal, az édesapja a börtönből való kiszabadulás után ebben a szép nagy világban úgy eltűnt, hogy azóta aztán semmi hír nincs róla, de a Gárdonyi ellen lefolytatott per anyaga annyira hiányos és annyira nem feltolgozható, hogy a Végső könyvben sem emlékeznek meg erről a perről, de volt ilyen per. Tehát ez nem kitaláció. Azért halasiaknak látni ezt, azért ez nagyon érdekes dolog. Tehát nagyon-nagyon mélyen érinti az embert. Nagyon mélyen érinti az embert, mert itt most már tényleg nem csak a Liliről, a Lili családjáról van szó, hanem hát arról is, hogy ilyen borzalmas dolgok történtek Kiskunhalason 1944. október 11-én. Na most tulajdonképpen ugye a befejező gondolatom az, hogy az ausztrál lány, aki motorja volt ennek az egész visszaemlékezés sorozatnak és utazás sorozatnak, kiderül, hogy ő is elhagyta a lányát. Ausztráliában házasságot kötött, a házasságot fölbontották, és nem tartott igényt a saját lányára. A férj nevelte föl. Nála is hasonló, nagyon súlyos lelki traumákat okoz ez utólag, érett fővel, hogy fölfogja, hogy ő tulajdonképpen fiatalon mit tett. De hát ugye mondjuk nyilván a civilizált ausztrál társadalomban ez nem volt akkora probléma, mint ugye az 50-es évek Magyarországán. Egy kicsit léleknyugtató befejezése a filmnek, hogy Ausztráliába ő aztán visszafogadja a lányát.
Kicsit könnyekkel a szemben hangzottak el ezek az utolsó mondatok. Én azt gondolom, hogy meg fog érinteni mindenkit, aki ezt a történetet megnézi, és talán bölcsebben kerülünk ki a film után, mint előtte voltunk. Nagyon köszönjük a filmismertetőt. A Lili című dokumentumfilmről hallhattuk dr. Téglás Pétert, mely igazi szereplőkkel, igazi történetekkel, igazi kínokkal, tragédiákkal és talán igazi bölcsességgel fejeződik be. Feltétlen nézzék meg, ha tehetik. Köszönjük dr. Téglás Péternek a filmajánlót.
Köszönöm szépen.
Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.